Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Richárd. Vendégünk ma este Rostoványi Zsoltán, budapesti Corvinus Egyetem tanára, közel-kelet szakértő. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadtam meghívásunkat. Ugye a beszélgetésünk egyik apropója az, ami Iránban történik. Mi történik egészen pontosan? Ugye a gazdasági ügyek miatt, adók emelése és a különböző ingyenes juttatásoknak a megnyírbálása miatt indult az a tüntetés hullám, ami ma is tart Teheránban és a többi nagyvárosban is. De mi történik egész pontosan?
Ma is tart, de úgy néz ki, hogy ez már azért többé-kevésbé lecsengőben van ez a tüntetés hullám. Valóban gazdasági, szociális okok miatt indult ki, az váltotta ki közvetlenül több minden, tehát a bruttó nemzeti terméknek a növekedése nem érte olyan mértéket, a viszonylag magas infláció, a viszonylag magas munkanélküliség, a 18 és 24 év közötti korosztályok esetében 40% körül a munkanélküliség, és sok más ilyen tényező. Konkrétan az váltotta ki, amikor nyilvánosságra hozták a következő költségvetési évre szóló költségvetésnek a tervezetét jelentős megszorításokkal, ami nagyon komolyan érinti az alsó rétegeket, és ugye még egy dolgot megemlítek mindenképpen, a vagyoni ollónak a megnövekedése, tehát az elszegényedése emberek jelentős hányada esetében. És ugyanakkor, amikor egyes vallási alapítványok, a hadsereg, az iszlám forradalmi gárda fejlesztésére fordított összegek meg jelentős mértékben megnövekedtek. Tehát ezért mentek ki az emberek az utcára, és kezdődtek, hogy a Mesed városában először, és utána körülbelül olyan 80-90 településre kiterjedő tüntetésekről volt szó. Kb. 100 000-es nagyságrendben mehettek el, sajnos halálos áldozatok is voltak, 20-22 halálos áldozat, és itt két dolgot szeretnénk mindenképpen megemlíteni. Az egyik az, hogy ugye 2015-ben a biztonsági tanács 5 állandó tagja és Németország megkötötte a nukleáris megállapodást Iránnal, aminek az volt a lényege, hogy ugye Irán leállt azokkal a típusú fejlesztésekkel, amelyek fegyverkezési célokat szolgálhattak adott esetben, hogy Irán állította, hogy nem ezt szolgálják. Másfelől viszont cserébe az Iránnal szembeni szankciók egy részét feloldották. Mindenki azt várta Iránon belül is, hogy egy látványos gazdasági fejlődés fog bekövetkezni, és még egy tényező, még egy személy, aki miatt ezt várták, ugye Rohani elnök, aki 2013-ban lett Iránnak az elnöke, ugye most nemrégiben a második fordulóban is ő nyerte el az elnökséget, és ő is azt ígérte, hogy nagyon látványosan javulni fog Iránnak a gazdasági helyzete. A kettő együtt sem következett be, tehát az elvárások azok sajnálatos módon nem következtek be, és emiatt mentek az emberek az utcára, ugyanakkor viszont azt is meg kell jegyezni, hogy ez váltotta ki a tüntetéseket, viszont a tüntetéseknek lett egy rendszer ellenes színezete is, ahol ugye Rohanit is érték nagyon komoly bírálatok, és a tüntetések és a lezajlott események azt is megmutatták, hogy a vezetésen belül is milyen komoly ellentétek vannak, tehát a konzervatívok, a keményvonalasok részéről nagyon kemény bírálatok érték Rohanit, és fordítva, tehát Rohani megtett olyan kijelentéseket, hogy az iráni elnök, miszerint érthető, hogy a fiatalok nem szeretik, hogyha rájuk kényszerítenek bármiféle rendszert, és hogy a fiatalok azért is tüntetnek, hogy szólásszabadság és demokrácia, és a többi. Tehát azt is érdemes megjegyezni egy iráni forrás szerint 2016 márciusától mostanáig 1700 tüntetésre került sor Iránban, kisebb tüntetésekre is nem ilyen összehangolt, bányászok és mások is tüntettek, és mivel ezek a szociális, gazdasági és egyéb problémák nem oldottak meg, a helyzet súlyosbodik, tehát lehet, hogy ideiglenesen vége szakad ennek, de én azt gondolom, hogy hosszú távon mindenképpen valamilyen módon meg kell oldani ezeket a problémákat, mert ha nem, akkor ez komoly gondot okozhat, és hogy még egy dolgot közben hadd említsek meg, ami szintén az egyik kiváltó ok volt, ez Iránnak a külföldi szerepvállalása. Tehát többen azt nehezményezték, vagy sokan azt nehezményezték, hogy Irán jelentős összegeket költ a Hezbollahra, jelentős összegeket költ a síta milíciák tevékenységére Irakban és Szíriában, jelentős összegeket költ, uram bocsá, a jemeni húsziknak a támogatására, és ezeket a pénzeket sokkal inkább belőle a gazdaság fejlesztésére, a szociális helyzetjavítására kellene fordítani.
Ugye említette az iráni atomprogram ügyében született nemzetközi megállapodást, ugye ennek egy nagyon fontos következménye volt, hogy Irán visszatérhetett a nemzetközi olajpiacra, és ugye hosszasan Irán mindig azt mondta, amikor az OPEC tárgyalások ideje eljött, hogy ő szeretné elérni a korábbi az embargó, vagy a szankciók előtti részesedését. Ugye elindult ez az iráni olajszállítás. A pénz Iránba eljutott, tehát a várakozások teljesültek, csak nem jutott el a tömegekhez ez a pénz, vagy nem teljesültek azok a várakozások, amiket Rohani fűzött a megegyezéshez?
Hát én azt mondtam, hogy mind a kettő, tehát nem is teljesültek egész évben azok a várakozások, ugyanakkor a pénz egy része sem azokhoz jutott, jutott el, akik kellett volna. Hát említettem a költségvetésben, hogy 20%-kal nőtt például a fegyverkezésre fordított összegeknek az aránya a korábbi költségvetéshez képest. Az, hogy az iszlám forradalmi gárdára fordított pénzösszeg az háromszoros a hadseregfejlesztésére fordítottnak, az, hogy rengeteg pénz megy az alapítványokhoz, a vallási alapítványokhoz. Ugye nagyon érdekes és sajátos helyzet van Iránban. Nagyon sok ilyen vallási alapítvány működik, illetve az iszlám forradalmi gárda az amellett, hogy fegyveres tevékenységet is folytat adott esetben, nagyon komoly gazdasági tevékenységet is folytat, tehát szintén részese az ország gazdasági életének, tehát a pénzek egy része, korrupció egyébként, amit ugye ugyancsak felvetettek a tüntetők, tehát nagyon sok ilyen probléma volt, ez egyik, a másik, hogy nem igazán úgy alakult az olajtermelés sem, ugye Irán a világ egyik legnagyobb olaj lelőhelyekkel rendelkező és gáz lelőhelyekkel rendelkező országa, de ez sem úgy alakult, és még egy nagyon fontos tényező, hogy Iránnak nagyon nagy szüksége lenne külföldi tőkére és külföldi befektetésekre, de pont amiatt, hogy még mindig nagy a bizonytalanság Irán körül. Ugye az amerikai elnöknek a bejelentése, aki ugye elhibázottnak tartja ezt a nukleáris megállapodást, és egy újat akarna helyette, az, hogy a szankciók közül nem mindet oldották föl, mindez elriasztja még a külföldi tőkét, tehát messze nem jön olyan mennyiségben, mint amire Irán gazdaságának szüksége lenne.
Egy picit próbáljuk meg elemezni az iráni belpolitikát. Milyen súlya lehet ezeknek a tüntetéseknek? Egyáltalán az erőviszonyokat befolyásolhatják-e ezek az utcai megmozdulások? Ugye azt mondta, hogy 100 000-es nagyságrendű.
Hát körülbelül, tehát annál nem többről, annál, tehát inkább 10 000-ek mentek az utcára, különböző.
Hogy ez egy fontos helyeken. Momentum? Lehet ennek bármilyen komoly belpolitikai hatása?
Én azt gondolom, hogy távlatosan mindenképpen lehet. Ugye Iránnak a vezetése az elég sajátságos vezetés, tehát ugye vannak egyfelől a kinevezettek, és vannak egyfelől a választottak. Iránnak a politikai rendszere hihetetlen érdekes. Ugye van, aki azt mondja, hogy a keveréke egy teokráciának és egy demokráciának, tehát vannak kinevezettek, illetve vannak olyanok, akik választottak. Van parlament Iránban, választanak, nők is választatnak. Tehát egy nagyon sajátságos rendszer van, ahol ráadásul meg egy dolgot érdemes hozzátenni, hogy senkinek sincs teljhatalma, tehát bizonyos fékek vannak még az első számú vallási vezető esetében is, ott van a szakértők gyűlése, amelyik adott esetben visszahívhatja magát az első számú vallási vezetőt is. Tehát megvan ez a kölcsönös fékeknek a rendszere Iránon belül. Na most azt is lehetett látni most a tüntetések kapcsán, hogy egy komoly belső feszültségek vannak a vezetésen belül is, tehát egyfelől ugye vannak a konzervatívabbak, a keményvonalasok, és vannak ugye a reformpártiak, akik inkább változást szeretnének. Előbbihez sorolható Szeid Ali Khamenei, ugye Iránnak az első számú vallási vezetője, utóbbihoz pedig Hassan Rouhani, Iránnak a köztársasági elnöke, ugye közöttük is volt egy bizonyos finom pengeváltás egyébként. Most ugye a Mesedvárosa az a konzervatív vaknak a székhelye, és ott kezdődtek a tüntetések. Bizonyos Rouhani ellenes megnyilatkozásokra is sor került. Rouhani maga meg ugye több ízben tette kijelentést, épp a tegnapi nap folyamán is, hogy nem lehet elvárni azt a fiataloktól, hogy elfogadják, amit kívülről rájuk erőltetnek, és hogy szólásszabadság és demokrácia, és ennek is elhangzottak. Na most én azt hiszem, hogy jelen pillanatban még a rendszer maga az nincs veszély. Tehát a rendszeren belüli dolgokról beszéltünk most, a reformerők esetében is, de az, hogy tartósan, vagy hosszabb távon, vagy akár középtávon, hogyha ezeket a problémákat nem lehet megoldani, nagyon fontos ugye mozzanat, hogy elképesztően magas a fiatalok aránya az országon belül, akik ugye nemzetközi kitekintésűek is, akik ugye használják a szociális médiát, sokan mondják, hogy most ilyen Twitter háború folyt, meg Instagramot, meg Telegramot, meg egyebeket, nagyon-nagyon elterjedt ezek az eszközök a fiatalság körében, hogy előbb-utóbb mindenképpen valami komolyabb változásra lesz szükség.
Elképzelhető, hogy ez részben egy generációs feszültség
is? Igen. Én azt gondolom, hogy mindenképpen. Tehát ugye az a vallási vezetés, amelyik jelen pillanatban ugye a politikai funkciók egy részét is betölti, az már a idősebb, vagy jóval idősebb korosztályhoz tartozik. Azt se felejtjük el, hogy Khamenei első számú vallási vezető, ha jól emlékszem, 78 éves, tehát nagyon idős, betegeskedik is, tehát valószínű előbb-utóbb ott is egy váltás lesz. Kérdés, hogy ki lesz az utóda, illetőleg ott van a fiataloknak a nagy tömege, akik ugye kénytelenek szembenézni ezekkel a szociális problémákkal és gondokkal, akik mindenképpen valamiféle változásban érdekeltek.
Van bárki a tüntetők oldalán, vagy mondjuk a fiatalok oldalán, ahogy ön is fogalmazott, akinek látható víziója van, vagy megfogalmazott víziója, hogy hogyan kellene a következő iránynak kinézni?
Épp az volt egy sajátossága ezeknek a mostani megmozdulásoknak, hogy nem volt igazi vezető. Tehát nem volt az, ezeknek a megmozdulásoknak most vezetője. Természetesen vannak olyan személyek, akik Iránon belül vagy Iránon kívül különböző elképzelésekkel élnek, de jelen pillanatban én nem látok olyan valakit, aki egyértelműen ilyen tömegeket tudna maga mellé állítani valamiféle markáns vízióval vagy elképzelésekkel.
A térségbeli országok hogyan viszonyulnak ez a megmozduláshoz, illetve van-e a térségben hatása, lehet-e hatása ezeknek a megmozdulásoknak?
Hát ezeknek a megmozdulásoknak mondjuk azon kívül, hogy kommentálják a különböző országok annak függvényében, hogy éppen Iránnal milyen viszonyban vannak, és ugye mivel a térség országainak a nagy többsége az rossz viszonyban van Iránnal, ugye sokak számára első számú ellenség Irán, itt elsősorban Szaúd-Arábiát említeném, de nem csak Szaúd-Arábiáról van itt nyilvánvalóan szó. Ezek részéről még bizonyos esetben külső biztatások is elhangzottak, hogy Egyesült Államok részéről tudjuk, hogy Twitteren Donald Trump az jó néhányszor biztatta az iráni fiatalokat arra, hogy döntsék meg a rendszert, de itt azt hiszem, hogy egy iráni változást nagyon sok környező ország az pozitívan élne meg, mert ugye mostani iráni rendszer kifejezett ellenségnek tekinti, hogy Szaúd-Arábiának az új sütetű erős embere, a 32 éves trónörökös Iránt kifejezetten ellenségnek nevezte néhány héttel ezelőtt, és azt mondta, hogy Szaúd-Arábia nem fogja megvárni azt, hogy Irán a hadszínteret odavigye, ha kell, hanem előtte lépni fog és megelőzi Iránt. Ez persze egy retorikai fenyegetés sokkal inkább, mint egy reálisan bekövetkezhető opció.
Mi a baj Iránnal? Tehát a térségben mi a baj Iránnal?
Hát induljunk ki abból, hogy Szaúd-Arábia és Irán között több évtizedes rivalizálás van. Ugye Irán az iszlám kisebbségi síta irányzatának a képviselője, tehát Irán lakosságának a nagy része a síta, vannak szunniták is, míg Szaúd-Arábia a többségi szunnita irányzatnak a képviselője, vannak Szaúd-Arábia síták is, de természetesen a többség a szunnita. Tehát ez az egyik fő oka a két ország rivalizálásának egy ilyen vallási síkon. Ugyanakkor van egy geopolitikai síka, úgy tetszik, vagy geostratégiai sík, hogy mindkét ország regionális, nagyhatalmi, vagy középhatalmi ambíciókkal rendelkezik a térségben, tehát szeretne nagyon komoly befolyást játszani a térségben. Most Iránnak az 1979-es Khomeini-féle iszlám forradalom óta, ugye teljesen rossz a viszonya az Amerikai Egyesült Államokkal, ugye nagy sátánnak nevezte, és ugye kölcsönösen voltak a vádaskodások. Iránnak teljesen rossz a viszonya Izraellel, tehát Izrael is, Netanyahu is az egyik első számú, hanem az első számú ellenségnek tekinti Izrael. Tegyem hozzá, ugye, hogy a korábbi iráni elnök Ahmadinejad részéről elhangzott az a jól ismert és sokat idézett mondás, ami ugye Izrael eltörlése a térképről, nem Izraelt mondott, hanem a cionista állam eltörlése, ami azért egy különbség, de ez valóban elhangzott. Ugye Netanyahu pedig az ENSZ közülésen az elmúlt években többször is Iránnal példálozott, Iránnak a nukleáris programjával példálozott, tehát ugye nagyon sokan komoly veszélyt láttak Iránnak a nukleáris programjában, amit ugye Irán állította, hogy békés célokat szolgál, viszont ugye sokan feltételezték, hogy fegyverkezési célokat is szolgál. Tehát összességében mindezek eredményezték azt, hogy ugye kialakult itt egy, amit Abdullah jordániai király 11 néhány évvel ezelőtt úgy fogalmazott meg, hogy egy síta félhold a térségben, tehát egy összefüggő síta sáv Iránnak a vezetésével, és még egy dolgot hatják hozzá, hogy egy Irán-Perzsa ország, a többi ország pedig arab ország, tehát van egy klasszikus évszázados rivalizálás a két etnikum között, az arabok és a perzsák között is, hogy a perzsák a maguk több ezer éves kultúráját, műveltségét ugye nagyon-nagyon fontosnak tartják, és természetesen az is, tehát ki, és amikor 2003-ban az amerikai invázió megdöntötte Saddam Husseinnek a hatalmát Irakban, akkor ugye ez azt jelentette, hogy a többségükben síták, ugye Irak lakossága 60-70%-a síták kerültek hatalomra és alkották a kormányt, és Saddam időszakában a szunniták vezették Irakot hosszú-hosszú időn keresztül. Tehát ez azt eredményezte, hogy Irántól egészen Libanonig terjedően Irán, ugye Irak, Szíria. Ugye Szíriában a lakosság többsége szunita, de a vezetés Assad és klánja az alavita, ami a síta iszlámnak, tehát a kisebbség iszlámnak egy ilyen határesete. És Libanon, ugye Libanon lakosságának egy nagyon komoly hányada a síta, és Libanonban van a Hezbollah nevű szervezet, amiről sokat lehetett hallani az elmúlt időszakban is. Ugye szintén síta szervezet. Most ez a sáv, ez az összefüggő sáv az egyik oldalon, és a szunita arab országok viszont ezt komoly fenyegetésként érték meg. Ezek alatt az országok alatt értem elsősorban Szaúd-Arábiát, vagy értem Egyiptomot, bizonyos szempontból Jordániát is, vagy az öbölmenti monarchiákat, kivéve azt az egy Katart, amelyik viszont inkább Iránnal szövetkezik, és nem a többi szunita országgal.
Ja, ez egy fura kivétel, és erről egy kicsit később mindjárt beszélünk, hiszen Katarnak a helyzete vagy a státusza az egészen érdekes, de hogyha már kiemelte Szaúd-Arábiát, mint Iránnak a legfontosabb ellenfelét, vagy az ellenlábasát mondjuk a térségben, ki a legfontosabb, vagy a legerősebb szövetségese Iránnak a térségben?
Hát a térségben Iránnak az említettek, tehát a térségben Iránnak szövetségese az iraki többségi síta vezetés.
Tehát a síta félhold tulajdonképpen.
Igen, pontosan a síta félhold, és hogy ezek, hadd említsek meg a nem térségben lévő fontos szövetséges, ez pedig Oroszország. Tehát hogy Szíriában kialakult egy orosz-iráni, és tegyem hozzá még török mostanában tengely, tehát tulajdonképpen ez a három ország az, amelyik a kezébe vette, lehet így mondani, a Szíria folyamatokat, és ami komoly része volt abban, elsősorban persze Oroszország katonai beavatkozásának 2015-től kezdve Szíriában, hogy az Assad rendszer, amelyik már bukás szélén állt, nem hogy nem bukott meg, hanem megerősödött, és jelenleg úgy néz ki, hogy bármiféle rendezési elképzelésnek azzal kell számolnia, hogy marad egyelőre legalábbis az Assad rendszer, és aztán, hogy később mi lesz, az egy másik kérdés. Tehát valóban a síta félhold országai plusz Katar Iránnak a szövetségesei, a térségbeli szövetségesei.
Ha már itt említette Oroszországot, mint az egyik a térségen kívüli nagyhatalmat, aki beszállt ebbe a küzdelembe, mindenki jelen van, hiszen Amerika is, ugye, ha másképp nem, Donald Trump Twitter üzenetei révén most abszolút napra
készül. Hát nem csak az üzenetei révén, hanem riadi látogatása és mások révén is, de erről majd még később.
Oroszországnak az ilyen aktív részvétele várható volt, és ez egy teljesen automatikus reakció volt, vagy Oroszország sokkal inkább keresi a helyét a világpolitikában, és itt talált egy olyan területet, ahol meg tudja mutatni a nagyhatalmi pozícióit még mindig?
Megint azt mondom, mint az előbb, hogy mind a kettő, tehát Oroszország az elmúlt évtizedekben jelentős mértékben kiszorult a Közel-Kelet térségéről, tehát ugye azok az országok, amelyek magukat valamiféle szocialista jelzővel illették, mint Szíria, Irak, Algéria, Dél-Jemen, és folytathatnánk még a sort, azok voltak ugye szövetségesei korábban a Szovjetuniónak, most a rendszerváltozásokkal és egyebekkel ez így megszűnt, viszont, ahogy várható volt, az meg amiatt van, hogy az utolsó közel keleti bástyája Oroszországnak a Szíria. Tehát, hogy Szíriában van Tartusznak a kikötője, ami a fák országokon kívüli egyedüli orosz katonai kikötő, ilyen bázis. A másik pedig, hogy még a szovjet időszaktól kezdve, tehát nagyon-nagyon régtől datálóan, nagyon szoros kapcsolat alakult ki Szíria és akkor a Szovjetunió, később pedig utóda Oroszország között, tehát Oroszország gazdasági befektetésekkel, fegyverszállításokkal és egyebekkel volt jelen mindvégig az elmúlt időszakban Szíriában. Hát Oroszországnak elemi érdeke volt az, hogy Szíriával megmaradjon ez a jó kapcsolat, és Szíriában olyan rendszer legyen, és ugye mivel nem csak Assaddal, hanem apjával, ugye Hafez el-Assaddal is már jó kapcsolata volt az akkori orosz vezetésnek, tehát ezért Oroszországnak elemi stratégiai, gazdasági, politikai és egyéb érdekei fűződtek ahhoz, hogy Szíriában az Assad rendszer maradjon, mivel az Assad rendszerrel tudja továbbá ezt a jó kapcsolatokat, hogy az ott aztán még egy bázist is létrehozott Lataki a közelében, egy légi bázist Oroszország, tehát változatlanul nagyon fontosnak tartja Szíriát, úgyhogy ezért lehetett már előre valószínűsíteni az orosz beavatkozást és részvételt, és ugye még egy dolog járult ehhez hozzá, ez pedig az amerikai defenzív közel-kelet politika és defenzív Szíria politika is, tehát amikor például Guta mellett 2013-ban volt egy vegyi fegyvertámadás, akkor Obama, akkori elnök, a sokat hezitált, hogy mit csináljon, végül is nem csinált semmit. Oroszország viszont tette egy diplomáciai kezdeményezést, lekörözve az Amerikai Egyesült Államokat, és végül is Oroszország járult hozzá ahhoz, hogy azt a helyzetet lehessen rendezni. Tehát Oroszország mind aktív diplomáciával, mind pedig a katonai beavatkozással jelentős módon megerősítette szíriai pozícióit olyannyira, hogy jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a rendezésben sokkal inkább Oroszország vesz részt, mint az Egyesült Államok, és úgy néz ki Trump elnök különböző kijelentéseiből, hogy Egyesült Államok át is engedi a terepet Oroszországnak, hogy a Szíria kapcsán két síkon folynak a tárgyalások, az egyik Genfben az ENSZ és a nemzetközi szervezetek égisze alatt, a másik pedig Asztanában, ahonnan ki is hagyták az Egyesült Államokat, tehát nem is hívták meg, hanem Oroszország, Irán és Törökország az, amelyik az asztanai tárgyalásokat bonyolítja, hogy különböző szíriai részvevőkkel, és ugye létrehoztak olyan zónákat, négy olyan zónát Szíria területén, ahol ez mind Damaszkusz környékén, Damaszkuszon délre található feszültségmentesítési zónákat, ahol ez a három ország vállalta, hogy megpróbálja valamilyen módon megakadályozni, hogy kiújuljanak a fegyveres összecsapások. Ezt egy helyütt, egyik helyen Idlib térségében nem sikerült, most már ez az egyetlen tartomány, amelyet még az Assaddal szemben álló felkelők ellenőriznek, és a kormány itt erős offenzívát indítanak érdekében, hogy az ellenőrzést e fölött a tartomány fölött is visszaszerezze.
Mindezek alapján ki lehet azt mondani, hogy Oroszország eredményesebbnek tűnik a térségben, mint az Egyesült Államok?
Hát azt kell mondani, hogy bizonyos szempontból igen. Tehát jelen pillanatban bizonyos szempontból ki lehet mondani. Végig az elmúlt éveket, bizonyos szempontból évtizedeket a közelmúltban ez a defenzíva jellemezte. Tehát amikor ugye hadutaljak arra, hogy 2011 környékén megkezdődött az arab tavasznak nevezett eseménysor, hogy akkor is az Egyesült Államok megkésve reagált, például az egyiptomi eseményekre, amikor ugye Mubáraknak a hatalmát megdöntötték, ugye Hillary Clinton, aki akkor külügyminiszter volt, kifejezetten pozitívan szólt először a Mubárakról, ugye fontos szövetséges volt az egyiptomi vezetés az Egyesült Államoknak, meg Izraelnek is, ugye hát a politikai együttműködés és szerződések révén, és később Líbiában és máshogy is ez volt tapasztalható, hogy kivárt az Egyesült Államok, és nem tudta pontosan, hogy éppen milyen lépést tegyen, tehát ezért inkább ez a defenzíva jellemezte. Oroszország viszont Oroszország számára tanulság volt Líbia, tehát Líbiában Oroszország még nem volt ennyire aktív, és elveszítette egy csomó pozíciót, gazdasági és egyéb érdekeltséget, és ennek a figyelembe vételével aztán ezeket a hibákat már korrigálta, és Szíria esetében ezeket már nem követte.
Oroszország képes lenne Szíriában az egyensúlyt, vagy a békét megteremteni, vagy feszültségmentesíteni, ahogyan is fogalmazott a térséget?
Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, azért nagyon nehéz kérdés, mert hogy nagyon nehezen lehetne jelen pillanatban egy olyan központi hatalmat létrehozni, ami kontrollálni tudja az ország területének az egészét. Ugye egyetlen egy dolgot hadd említsek meg, amit magyarul úgy mondhatnánk, hogy a milicializálás, ugye egy nagyon sátságos angol terminusnak a lefordításával, aminek hogy az a lényege, hogy 2013-ra a szíriai hadseregnek körülbelül a fele meghalt. Tehát 220 ezer fős volt körülbelül a szíriai hadsereg, tehát Assadnak a hadserege, és ennek körülbelül a fele meghalt, és azóta a fennmaradó résznek is legalább a fele, vagy talán, tehát egyes amerikai források szerint egy 20-25 ezer főből áll mindössze a reguláris hadsereg, viszont, ami jelentősen megnövekedett számban, azok a különböző milíciák. És ugye ezeknek a milíciáknak nagy részét Irán támogatja, ugyanis nagy részt síta milíciákról van szó. Egyfelől ugye ott van a Hezbollah, ugye Libanonból, aki nagyon komoly szerepet vállalta a szíriai eseményekben. Egyébként nagyon komoly pozitív szerepet vállalt az iszlám állammal szembeni harcban például. És ezen kívül iraki bázisú, afganisztáni bázisú és egyéb bázisú síta milíciák vannak, amik viszont szétszórt, fragmentált egységek, hogy mindegyiknek megvan a maga vezetése, mindegyiknek megvan ugyanakkor a maga külső támogatója, jelentős részük külföldi, eleve külföldi, tehát nem szíriai.
Különböző érdekekkel.
Különböző érdekekkel. Most, amikor Oroszország azzal próbálkozott néhány hónappal ezelőtt, hogy ténylegesen megerősítse Assad hatalmát, és kiterjessze egész Szíriára, akkor hamarosan rájött, hogy Kelet-Szíria esetében ez teljesen irreális. Tehát a tevékenységét kénytelen volt Oroszország Damaszkuszra és környékére, az ország nyugati részeire korlátozni, mert egyszerűen nem volt kinek, nem volt megfelelő erő Szíria keleti részén, akinek a hatalmat át lehetne, vagy át lehetett volna adni. Tehát ez a fragmentáltság, azt gondolom, hogy ez nagyon nagy mértékben megnehezíti adott esetben Oroszországnak a tevékenységét. És itt ráadásul ütköznek Oroszországnak, meg Iránnak az érdekei, elvileg szövetségesek, de itt már ütköznek az érdekei, Oroszország ugye sokkal inkább egy ilyen egységes Szíriában lenne érdekelt. Irán esetében viszont a különböző milíciák, ugye nagyon a Hezbollah-tól kezdve, ugye nagyon sok, meg konkrét iráni személyek, egységek is ott vannak Szíriában, ezeknek a támogatása az talán fontosabb lenne. Most ez hogy fog a következő időszakban alakulni, de ugye Szíriában már évek óta az jelenti az első számú problémát, hogy ki lehetne az az erő, vagy milyen erő lehetne az az erő, amelyik képes arra, hogy kontrollálja az ország területének egészét. Tehát jelen pillanatban úgy néz ki, hogy sem Assad, sem az ellenzék körében nincs ilyen valaki, tehát az a valószínű, hogy azért Assad marad, mert még mindig ő tűnik a legütőképesebbnek, de aztán, hogy hosszabb távon, mert ugye Egyesült Államok is, meg mások is változatlanul hangsúlyozzák, Törökország is, hogy nem Assadnak kéne maradnia, hanem valaki másnak, tehát pont ennek a valaki másnak a megtalálása jelenti a legnagyobb problémát talán.
Rostomány is volt a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a közel-kelet szakértő, az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk továbbra is.